Székesfehérvár. Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
A déli harangszó után meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A múlt heti műsorunkban többek között a telekiek Sáromberki kastélyáról beszéltünk a hallgatóknak. Berekméri D. Istvántól megtudtuk, hogy a települést az oklevelek 1319-ben említik először, és egy dokumentum szerint már 1453-ban mezőváros. De szó volt még arról is, hogy itt húzódik Marosszék és a Magyar Vármegye határa is. Ma déli témánk a telekiek Sáromberki kriptája. Vendégünk Berekméri Domokos István, nyugalmazott történelem szakos tanár.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Berekméri D. István, nyugalmazott történelem szakos tanárt. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ezen a héten is itt van a kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és különösképpen a kőbe zárt múltunk rendszeres hallgatóit.
Berekméri úr, amint azt már említettük egy héttel ezelőtt, Sáromberke történelméről, a település birtokosairól, a telekiekről, és röviden az említett család kastélyáról beszéltünk a kőbe zárt múltunk hallgatóinak. Tekintettel azokra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták a műsorunkat meghallgatni, megkérjük, hogy pár percben foglalja össze az elhangzottakat.
A múltkor már említettem, hogy Sáromberke első okiratos említése 1319. május 13-ával datálódik, tehát településünk ebben az évben a 700. évfordulóját ünnepli. Az okiratot Károly Róbert, az Anjou dinasztia királya adta ki, mégpedig Len, településünket Gernyeszeggel, Erdőcsináddal és Marosárpatakkal együtt a Kacsics nembeli Simonnak, Mihály fiának adományozta. Ő volt tehát az első tulajdonos a Sáromberkének, majd a fontosabb tulajdonosok a Széchenyiek, Széchenyi Tamás és testvére, majd először Zsigmond király birtoka lesz a település, majd az erdélyi család jut hozzá birtokcsere révén, és az erdélyiek alatt Sáromberke már jelentős fejlődést ért el. Az erdélyektől végül megkapja az akkori Bánfi Dénes nagyhatalmú tanácsos, majd Bánfi kivégzése után a telekiek kapják meg 1674. december 10-től a telekiek birtoka, mégpedig Len az akkori kancellár nagyhatalmú főúr Teleki Mihály, aki apafi sógora is volt. És ebben az időszakban aztán Sáromberke kitűnik, mint a telekiek birtoka, és a telekiek azon kívül, hogy hűbér uraik voltak a sáromberkieknek, rengeteget tesznek a falu felemelkedéséért.
Mit tud nekünk még elmondani az épület egykori formájáról, lakóiról, értékeiről és emlékeiről?
Sáromberke maga a falu birtok megosztás révén jut a későbbi kancellár könyvtár alapító Teleki Sámuel tulajdonába, aki Teleki Sándornak volt a fia és Teleki Mihálynak az unokája, és kezdetben egy igen egyszerű lakása volt Teleki Sámuelnek, amikor Cernáról Sáromberkire költözött, és aztán külföldi tanulmányútra indul, visszajön a külföldi tanulmányútról, és akkor fogalmazódik benne meg az a gondolat, hogy egy kastélyt, tehát egy megfelelő főúri lakást építene. Közben megnősül, Iktári Betlen Domokosnak a lányát, Iktári Betlen Zsuzsannát veszi feleségül, és már idehozza az akkor felépített két új szárnyba, az északi és a déli szárnyba, tehát ez már 1770-ben volt a lakodalom és az ideköltözés, de ő már 1769-ben kezdi meg az északi és a déli szárny építését, majd 1373-ban már elkészül mind a két szárny, új az északi, mind a déli szárny. Terve azonban neki is egy U-alakú kastély lett volna, hiszen ebben az időszakban a barokk stílusú kastélyokra ez az U-alakú forma volt a jellemző. Sajnos neki nem sikerült ezt megvalósítani, ugyanis a közügy érdekében tett szolgálatai elhívták, de majd a dédunoka, az Afrika utazó Teleki Sámuel valósítja meg 1912 és 14 között, amikor a középső mazárdos rész felépíti, és ezt két kocsi átjáróval kapcsolja egybe az északi és a déli traktusokra. Amit mondtam, barokk, illetve a középső részt is felszámítva neobarokk stílusban épült a sáronbergi kastély. Az építőket ismerjük, már annak idején egy Toppler János, egy Hoffmann János nevű építészt említenek, egy Schmidt Pál nevű főépítészt, akit egyszerűen a dokumentumokban Paul néven említenek meg a különböző szerződések, és a középső résznél meg kell említeni, hogy Möller István budapesti egyetemi tanár és építész tervei alapján készült. Itt már Csiszár nevű a pallér, marosvásárhelyi Csiszár Lajos, aki egyébként aztán még más építkezésekben is részt vett Sáronbergen, így az új parókiának az építésében, vagy annak idején az első állami iskola megépítésében 1913-ban, amely Toroszkai Vigand Ede tervei alapján készült. A kastély, amit mondtam, barokk stílusban épült, a barokk jegyeit még fellelhetjük ma is, amit mondtam esőben, ez az U-alak, utána a két kocsi áthajtó is ezt példázza, majd megtalálhatók a mind az északi, mind a déli traktusban a portikuszok, kettő az északi traktusban, kettő a déli traktusban, vagy szárnyon a portikuszok oszlopait pilaszterek díszítik, és a homlokzatukon voluta kő faragványok találhatók, az ablakpárkányok fölött pedig girlandot találunk, a sarokpavilonok jelen vannak, úgy a szárnyak esetében, mint a középső szárny esetében. Ugyanakkor megfigyelhető az északi szárny középső ajtóbejárata fölött egy ilyen gyönyörű szép kagyló, ami úgy szintén jellemző volt ezekre a barokk épületekre. A bal szárny esetében az összekapcsolásnál még megfigyelhető egy ilyen kőbábus mellvéd, ami a déli kocsi átjáró fölött található. Az akkori lakói a kastélynak elsősorban a kastély urai voltak. Sorrendben, ha a kancellára kezdem, akkor Teleki Sámuel, aki nagyon sokáig itt élt feleségével, habár a hivatása arra késztette, hogy először Küküllővár megyébe, majd Szebenbe menjen, majd Nagyváradra menjen, majd Bécsbe menjen. Viszont a házastársi kapcsolat mindig megmaradt a feleségével, érdeklődik a gazdaság iránt, érdeklődik a családtagok iránt, tehát egy állandó kapcsolatot tart mindig Sáronbergével. Ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy Teleki Sámuel után a kastély lakói Teleki Ferenc a fia, aki az atyai meghagyásból építette az iskolát, majd Teleki Sámuel Ferenc, a kancellár unokája, és végül Teleki Samu, az Afrika utazó, aki ennek viszont nem volt gyereke, és éppen ezért majd a sárpataki ágról jön a Teleki Ádám gyereke, mégpedig len Teleki Károly, akit a sáronbergiek Pufi grófnak ismernek, 18-19 évesen jön át Sáronbergére az Afrika utazó halála után, és ő volt az utolsó gazdája is a sáronbergi kastélynak, és az utolsó tulajdonosa, hiszen majd a kommunisták megfosztják a kastélytól és a földjeitől 1944, illetve 45-től.
Dokumentumok emlékeztetnek arra, ahogy már tetszett említeni, hogy az U-alakú épület értékeit 1944-ben széthordják.
A háborús idők azok csak árthattak egy ilyen épületnek, meg aztán az új hatalomnak és az új hatalom embereinek az értékekre irányuló vágya hozzájárult ahhoz, hogy ezt a kastélyt is, mint számos kastélyt Erdélyben, ugye kifosztották. Tudunk például az akkori látogatásokról, többek között Böződi Györgyöt, mikor a írót, amikor az Erdély Múzeum Egyesület Sáromberkére küldi 1945-ben, ő írja le, hogy milyen állapotban volt a kastély, és ő írja le azt is, hogy még az akkori bíró, aki után üzent, és akivel szeretett volna találkozni, még az se jött fel erre a találkozásra, de tudjuk, hogy ő számol be a Jeneszegi kastély helyzetéről is, amikor a könyvek egybe voltak fagyva a trágyával, az istállókba, ugye szét voltak dobálva, tehát ez Sáromberkén is jelen volt, ez a rombolás, ez a fosztogatás, a még megmaradt könyveket illetően, de tudjuk azt, hogy széthorták a bútorokat, az Afrika utazó gyönyörű vadásztermének az összetevőit is nagyon-nagyon sokat utána később vagy a faluba hallottuk, vagy mondták, vagy volt olyan eset is, hogy láttuk ezeket a tárgyakat, adott esetben be is mutatta az illető. Az új hatalom ugyanakkor ajándékozott is bútorokat Sáromberkére, hiszen tudjuk azt, hogy például az 50-es években az akkori tanács, mert akkor működött néptanács Sáromberkén, a csíkszeredai Izbinde győzelem magyarul, állattenyésztési vállalatnak három asztalt adományozott, egy pizai asztalt, ami 1653-ból datálódott, és ugyanakkor két klasszicista asztalt is adományozott, tehát egyszerűen, ugye, mint új tulajdonosok úgy viselkedett az új hatalom, nem tartotta tiszteletben a magántulajdont.
A kastélyhoz egykor egy 60 hektáros, legendás szépségű park is tartozott, a kastély kertje régebben és ma.
Erdélyben nagyon sok kastélykertről van feljegyzésünk, kezdve a 18. századtól, ugye a barokkor az lényegében 1725-tel indult, tehát a 18. században nagyon sok kastélykertet említenek, így lehetne a Görgényi, Rákóczi, Bornemissza kastély melletti kertet említeni, a Gernyeszegi, akár az Abafái huszárkertet, nem beszélve a Bonchidai, Bánfi kertről, és a Sáromberki kastélykertről is vannak adataink, illetve az emberek tudatában is él, hogy egy gyönyörű kastélykert húzódott a kastély mögött, egész le a Marosig. Ezeknek a területét különbözőképpen említik, vannak, akik 6 hektáról beszélnek, vannak, akik kevesebb területet említenek, de a lényege az volt, hogy egy szervezett tevékenység, egy megszervezett létesítményről van szó, hiszen Teleki Sámuel ekkor már Szebenben guberniumi kormányszéki tanácsos, és Bruckenthal Sámuel mintájára ő is szeretne egy gyönyörű szép kastélykertet, és erre már a lépéseket megteszi hamarabb 1782-ben, amikor egy prágai Andreas Kopmant fogad fel 100 forintért, hogy készítse el neki ezt a kastélykertet. Nem készült el, elégedetlen a grófunk, és később egy Lersz Ferencet hozott Görgény Szent Imréről. Annak is nincs megelégedve a munkájával, és tudjuk azt, hogy majd később a kastélykert 1790-es évre készül el. Mind a kastélykertekre jellemző volt az akkori spallérok kialakítása, tehát párhuzamos fasorok, majd táblákat helyeztek el, ilyen sétányokat, sőt még mondják, hogy lovagló pálya is volt ebben a kertben. Akkor említik azt, hogy tuják, fenyőtuják, puszpángok, tehát ilyen mai nyelven buxusok voltak jelen ebben a kertben, tehát egy gyönyörű szép kertről beszélünk, amely az akkori tulajdonosának a rangját, módját is tükrözte egyben, és amely aztán más látványos elemekre is törekedett, így tudjuk azt, hogy legalább két halastó volt, egy nagyobb és egy kisebb halastó a Sáromberki Parkban is. Ezek közül megvan a nagyobbik halastó, az már egy jól működő vállalkozónak a birtokában van, aki rendbe tartja, és a sporthorgászok örvendek ennek a ténynek. A park mellett meg kell említeni azt, hogy egy lovardát is kiépítettek a telekiek, mégpedig len a kancellár fia Teleki Ferenc idejében épült ki ez a lovarda. Máskülönben a telekiek Ménesiről még az 1699-es évből van tudomásunk, de egy 1772-es dokumentum arról tudósít, hogy akkor már a kancellárnak volt 25 lova és 12 csikója, de ez csak a Sáromberki birtokán. A kancellár fia Teleki Ferenc, aki felépíti tehát ezt a lovardát, a déli szárnyal átellenben, tehát a 15-ös főúttól keletre, ma ha elindulunk az Állomás utcától, attól balra, és a lovarda mellett volt a lovászmesterháza, ez a lovászmesterháza ma is áll, a lovarda viszont nem, mert csak a II. Világháborúig állt fenn, de tudjuk azt, hogy egy félhenger alakú épületről volt szó, amelynek a teteje faboltozatos volt, és zsindelje volt fedve, a főbejáratnál pedig 1825-ös év felirat jelent meg, és négy ilyen világító ablak volt a főbejáratnál, ilyen félköríves ablak, amely a fényt beengedte az útról ebbe a lovardába. A lovarda, amit mondtam, a II. Világháborúig állt fent, de a lényeg az, hogy ennek a lovardának már egy tervrajza is volt, és még az is, hogy annak idején az építtetője Teleki Ferenc egy gazdag szakmai leírást is csatolt ehhez a lovardához.
Folytatásképpen beszéljünk a kastély mai állapotáról is.
Erről lehetne vitatkozni. Nagyon érdekes a Genyeszegi kastély tulajdonosának az idevágó álláspontja, tehát Teleki Kálmánnak azt mondja, hogy ha keleti szemmel nézem a Sáromberki kastélyt, ugye az akkor nagyon jól megmaradt. Na, ha én is ebből a keleti szemszögből vizsgálom, akkor annak tulajdoníthatóan, hogy oktatás folyt a Sáromberki kastélyban. Már az 50-es évek közepétől ez mégiscsak azt eredményezte, hogy volt egyfajta karbantartás, az önkormányzatok is áldoztak, vagy voltak olyan állások, mint karbantartó a kastélyban is, különösképpen a gazdasági iskola, vagy majd a mezőgazdasági iskola központ idején, amikor volt egy karbantartó, volt egy kőműves munkához értő ember, aki lefestette, lefújta a termeket. Tehát ilyen tekintetben még meg lehetünk elégedve. Persze, ha nyugati szemmel nézzük, akkor már nem lehetünk elégedettek, és azt mondjuk, hogy ez egy eléggé lelakott épület lett, ami különösképpen a falak díszei esetében látszik meg, de a fontosabb stílusjegyek megmaradtak, és például nagyon sokan ámulnak azon, hogy még a stukkos mennyezeteket is meg lehet tekinteni. Sáromberkén akkor egy nagy stukkóhoz értő mester működött Erdélyben, egy Susbauer Antal nevű, és ilyen téren Sáromberkén is, vagy négy tanteremben is, vagy a kastély négy termében is megmaradt ez a stukkos plafon. Ami a kastély mai állapotához még hozzátartozik az, hogy annak idején, amikor az örökösök megkapták, tehát megtörtént a kastélynak a visszaszolgáltatása 2005-ben, akkor még mind a három örökös testvér élt, Teleki Károly az Egyesült Államokban, Teleki Samu Kanadában, Torontóban, és Ágnes Mária, vagy Mária Ágnes, Áni, ahogy a sáromberkiek mondják, Bécsben. Ma már csak Áni él, 91 éves Bécsben. Annak idején el is jött a Samu fia, Krisztián, és hozta az egyik építész barátját, felmérték a kastély állagát, legalább 60 000 dollár, hogy rendbe tegyék a kastélyt. Így aztán úgy döntöttek az örökösök, hogy a kastélyt eladják. Úgyhogy jelen pillanatban árulják a Sáronbergi kastélyt, tehát eladó a Sáronbergi kastély. Sajnos nem sikerült tehát sem az önkormányzatnak, sem a megyei szerveknek közbelépni, megmenteni ezt a kastélyt. Nemrég láttam azt, hogy az Olaszterki kastélyt milyen szépen kastélyszállodává alakították át, ugyanakkor a Miklósvári kastélyt is milyen szépen átalakították, tehát itt is lehetett volna így módon is gondolkodni, de ez még nem történt meg.
Beregméri úr a családi kriptát szintén Teleki Sámuel építette, mégpedig 1774-ben következzen a kripta történelme, és kérjük, sorolja fel azokat is, hogy kik nyugszanak ebben a sírboltban.
A Teleki kripta bejáratánál 1772-es év látható, de ezt bebizonyította Orbán János művészettörténész, hogy a Teleki kripta 1802 és 1804 között épült. Nagyon fontos azt tudni, hogy a kancellár ezt családi sírboltnak szánta, miután ott már egy ilyen családi temető létezett, ugyanis nagyon korán 5 gyereke hal el a kancellárnak 1772-től, majd aztán a 18. század végén a felesége, rögtön domokos fia, tehát lényegében már 1800-ban mondhatni a családtagjai ott voltak ebben a temetőben. Ezért határozza el, hogy az eredetileg Árkád ívvel bekerített családi temetőt kiépíti. Nagyon könnyű volt, az Árkád ívek között csak felhúzták a falat, és akkor ez a félkörös ablak megmaradt. A családi kriptában elsősorban, ugye, hogyha belépünk a kriptába, a gyereksírokat találjuk, a délkeleti sarokba volt temetve Iktári Betlen Zsuzsanna kancellár felesége, és mellette Domokos nevű fiúk, majd a középen a kancellár, a déli oldalon viszont, amikor az afrikotozó Teleki Sámuel temetése volt 1916-ban, akkor őt teszik a középső helyre, és a kancellár kerül a kripta délnyugati részében. Ezen kívül a kancellár és felesége, fián és dédunokán kívül még itt nyugszanak a kancellár fia, Teleki Ferenc, a telekiskola építője feleségével, az Afrika utazó szülei, az Afrika utazó lánytestvére, az Afrika utazó fiútestvére, az Afrika utazó lánytestvérének a fia, és más rokonok, egy ismeretlen sír van egy Teleki Emma nevű, akiről nem tudjuk, hogy milyen viszonyban volt a családda. A családi kriptának az építője Kövecsi János, aki tordai építész és geometra volt, és a fedélzetet egy kőhalmi ács Krisztián Schön készítette el. Az egyházközség nagy erőfeszítéssel többször is átvette ezt a kriptát. Megjegyzem, hogy 95-ről többször feldúlták ezt a kriptát, volt úgy, amikor jött a lelkipásztor, menjünk, fényképezzük le. Ugye a kripta feltörőket, hogy úgy mondjam, vonzotta az a legenda, hogy itt lenne eltemetve a kancellár, vagy az Afrika utazóval Teleki Mihály égkövekkel kirakott kardja, persze ilyenről nem volt szó, de tudjuk, hogy a legenda az szárnynak kell.
Beregméri úr, a kérdésekre tekintve úgy tűnik, hogy ma sem tudtunk a beszélgetésünk végére érni. Használjuk ki a lehetőséget, és egy hét múlva befejezésképpen folytassuk még ezt a témát. Kérjük, hogy fogadjon el még egy meghívást.
Elfogadom, hogyha szükséges.
Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a kőbezárt múltunkat hallották. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Beregméri D. István nyugalmazott történelem szakos tanár és műszaki munkatársaim nevében is. Következzen még a ma déli gondolat. Márai Sándort idézzük. Az ember erősebb, mint a sors, és mindent ki lehet bírni, ha jó a lelkiismeretünk.
Igen, hát erre, hogy úgy mondjam, Erasmus szavaival lehetne válaszolni, németalföldi humanista. Ez is a lélekhez kapcsolódik. A bölcs lelke fel van vértezve az ádáz sors bármely támadása ellen.
Köszönjük szépen a kiegészítését, nagyon szép volt. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Az elmúlt percekben Berek Méridé Istvánt és a Kőbezárt Múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt Múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt Múltunknak.